21. A szöktetés. Harry rontott be a szobába. Mi történt? Kérdezte Nicholas. A hadúr katonáinak egy szakasza erre tart, lihegte a másik. Ide? Pattant föl Marcus, hátralökve a székét. Lehetséges, nem tudom. Végigjöttek a bazáron, aztán befordultak ebbe az utcába. Nem látszottak valami boldognak. Brisa, menj fel a tetőre, és szólj, ha tényleg ide jönnek, parancsolta a nagyherceg. Aztán parancsokat ordítottak Rydie-ból jött katonáknak, akik sietve engedelmeskedtek. Dél volt, így csak fél tucatnyi idegen üldögélt az ivóban. Aki nem akarja magát egy harc kellős közepén találni, az most távozzon, kurjantotta el magát Nicholas. Néhányan az ajtó felé rohantak, mások pedig kicsivel méltóság teljesebben sétáltak kifelé. Hirtelen Nakor felkiáltott.
Nicholas! Ott! Az az ember! Ne engedd elmenni!
A nagyherceg megpördült a jellegtelen munkásruhát viselő férfi felé, aki erre még gyorsabban iszkolt a kijárathoz. Nicholas tört rántva odaugrott, hogy megállítsa. A férfi kést húzott elő az övéből és előre szúrt. Maja azonban mögé lépett és kardja markolatával tarkon ütötte a támadót. A munkás ruhás összerogyott, elmerevült ujjai közül kicsúszott a kés. Guda és Prai gyorsan megragadták az ájult férfit, akinek fejsebéből vér szivárgott.
Vigyétek ki innen, mondta Amos. Valaki meg takarítsa fel a nyomokat.
Guda és Prai a hátsó szobába vonszolták az eszméletlen támadót. Harry letérdelt, és egy konyharuhával feltörölte a vért, majd odaadta Keelernek a rongyot, aki gyorsan elrejtette azt a bárpult alá. Mi volt ez? Nézett a nagyherceg Nakorra.
Majd ha elmentek a katonák, elmondom,
felelte a kisember, és hátra sietett. Marcus, te, Kalisz és Harry, várjatok hátul Gudával és Praival. Vaja, te maradj a közelben. Mindenki igyekezzen meglepetnek látszani, amikor a katonák bejönnek, de abban a pillanatban, amikor kiadom a parancsot, készen állunk, nyugtatta meg Marcus, miközben elindultak hátra. Az ivóban szinte mindenki leült, a kezek azonban a kardmarkolatok közelében babráltak, a tekintetek pedig azt méricskélték, hogy merre a legérdemesebb támadásba lendülni az asztalok között, ha gyorsan föl kell pattaniuk. A bárpultnál négy férfi áldogált, félig üres korsója fenekét szemlélve, ők törőket dugdosva készültek. Maga Keeler egy nehéz számszeríjat támasztott a pult hátuljának. Nicholas kiabáló női hangot hallott, és tudta, hogy a rádzsánnal panaszkodik valami miatt. Már fel akart kelni, hogy utána nézzen a dolognak, amikor felpattant az ajtó, és egy tiszt lépett be az ivóba, négy őr kíséretében. A tiszt hasonló egyenruhát viselt, mint az a 20 katona, akikkel a Shingazi átkelőnél találkoztak.
Ki a parancsnok?
Kérdezte hangosan. A nagy herceg most már tényleg felállt, mondván, én, a nevem Nicholas kapitány. A férfi szeme egy pillanatra Nicholas lábára villant. A nagy herceg megborzongott, de nyugalmat parancsolt magára. Az idegen csak két közönséges csizmát láthatott.
Megtudtuk, hogy van önöknél egy lány,
mondta a mély hangú tiszt, lassan, gondosan megválogatva szavait.
Ha ő tényleg az, akinek hisszük, önöknek jutalom jár.
Lány, kényszerítette vigyorra az arcát Nicholas.
Egyetlen lány sincs velünk.
Az őr parancsnok intett az embereinek, hogy szórodjanak szét.
Kutassatok át minden szobát!
Nicholas a legközelebbi katona és a hátravezető ajtó közé állt.
Néhány beteg emberem fekszik hátul. Nem akarom, hogy háborgassák őket.
Nagyon hangosan és tagoltan beszélt, a kezét pedig nyomatékosan az övén függő törre tette. A katona parancsra várva hátra nézett. A parancsnoka a külső ajtóhoz legközelebb álló embere felé fordulva bolintott. A férfi kinyitotta az ajtót, mire még 15-en rontottak be az ivóba.
Jobb szeretnénk magunk ellenőrizni a dolgot, mondta a kapitány, miután a teljes csapata megérkezett.
Én pedig jobb szeretném, ha nem tennék, jegyezte meg Nicholas.
Mi ez a ricsaj? Kérdezte egy női hang hátulról.
Amikor Nicholas megfordult, Brissát látta meg az ajtóban. A fiatalember Amosra és Anthonyra nézett, akik ugyancsak megkövülten bámulták a jelenetet. A lányon most nem a szokásos férfi ing és az alatta viselt blúz volt, csak egy mellény. Az is kigombolva, amely alól elő-elő villant telt keble, teltebb, mint Nicholas hitte volna, karcsú dereka és lapos hasa. Csípőjén az egyik oldalon felhasított vékony szoknya feszült, amely minden mozdulatra megmutatott valamit viselője formás lábából vagy fenekéből. Brisa kocos haját igazgatva ásított egyet. Kecses mozdulattal, ám bár csípőjét kise eltúlzottan ringatva, végig lejtett a helyiségen. Amikor Nikolashoz ért, hozzá simult, mondván, mi ez az ordítozás, Nikki?
Maga hazudott nekem, jelentette ki az őrkapitány. Én csak azt mondtam, nincs velünk lány, felelte Nikolas. Ez itt az én asszonyom.
Amikor egy katona mégis elindult a folyósó felé, hozzátette.
Még mindig nem szeretném, ha ott mászkálnának.
Ó, én nem bánom, szólalt meg Brisa. Aztán a kapitány felé fordulva hozzátette. A szobánk szörnyen rendetlen, úgyhogy kérem vigyázzanak. A nagyherceg a lányra lesett, aki finoman visszabolintott.
Nos, rendben, állt félre végül.
Fél tucatnyi katona eltűnt a fogadó hátsó részében, majd néhány perccel később újra felbukkant.
Más nőknek nyoma sincs, kapitány, jelentette az egyik. Csak néhány beteg férfi fekszik a közös hálóhelyiségben.
A parancsnok hosszasan szemlélte Nikolaszt, aztán szó nélkül távozott. A nagyherceg az egyik saját embere felé biccentett, aki utánuk lesett az ablak spalettája mögül.
Tényleg elmennek, kapitány, jelentette.
Hol vannak? Kérdezte Nikolas Brisától. Fenn a tetőn, felelte a lány megkönnyebbülten. Nakor és Kalisz vigyáznak rájuk.
Zseniális voltál, vigyorodott el a nagyherceg.
Nem az én ötletem volt, tiltakozott a lány, és a hangja dühösen csengett, amikor észrevette, hogy minden férfi őt bámulja. Megpróbálta összehúzni a kis mellényke elejét, aztán, amikor így sem sikerült megfelelően eltakarnia magát, keresztbe fonta a karját a keble előtt. Nakor hallotta, ahogy a kapitánnyal kiabáltatok, az a kis mocsok leráncigált a létráról, épp akkor akartam felmászni, ahogy kérted. Aztán belögdösött a Rádzsán a szobájába, és megmondta Markusnak, Kalisznak és Harrynek, hogy vigyék fel a lányokat, aztán húzzák fel maguk mögött a létrát. Ezután megragadta az ingemet, és egy szempillantás alatt letépte rólam. Az összes gombom leszakadt. Pislogni sem maradt időm, és már le is rángatta a natrágomat, úgyhogy ott állt a manyaszült mesztelenül. Ekkor belökött annak a boszorkának a ruhái közé, és rám parancsolt, hogy vegyek föl valami dögösset, amivel mindenki figyelmét elterelhetem néhány percre.
Nos, szép kislány, egyértelműen sikerrel jártál,
vigyorgott Émosz. Brisa elvörösödve sarkon fordult, és elindult vissza a Rádzsán a szobájába. Életemben nem voltam még ilyen zavarban, marmogta. Hogy félmeztelenül kelljen parádéznom mindenki szeme láttára, mint egy kes táncos nőnek. Megölöm azt a majmot. Nikolas utána bámult, amíg el nem tűnt a folyosón. Nem tudta levenni a szemét a lány ringó csípőjéről. Egyszer csak érezte, hogy Émosz a vállára teszi a kezét.
Harry, egy szerencsés flótás,
jegyezte meg a vén tengerész.
Igazán csinos fiatal nőt talált magának.
Nikolas arcán mosoly játszott, aztán elkomorodott. Mindenképpen ma kell indulnunk. Észrevetted, hogy nézett a kapitány a lábamra, miután megmondtam a nevemet?
Igen, kutatnak utánad, és mindenki más után, aki Crydee-ből érkezhetett.
Megdörzsölte az arcát.
Ne feledd, ha csak nem küldtek vissza valakit, hogy ellenőrizze a dolgot, ők nem tudhatják, hogy a ragadozó elsüllyedt. Lehet, hogy azt hiszik, akiket nem öltek meg Crydee-nél, azok bármelyik nap fölbukkanhatnak. Ha Nakornak igaza van, és ez a Lady Clovis áll minden mögött, talán nyaníthatja, hogy te is a fekete hajót üldözők között voltál. A rablói valószínűleg minden fontos Crydee-ben tartózkodó személyiség leírását megkapták attól a Quagg kereskedőtől, Vasariustól. Azt is tudják, ki nem halt meg a rajtaütés során. Martin vezetne minket,
rázta meg a fejét.
Ki tudja, mi történhetett volna?
Örülök, hogy nem látták Markust és Harryt, mondta Nikolas. Két fickó, aki úgy hasonlít egymásra, mintha testvérek lennének, meg egy velük nagyjából egykorú vörös hajú fiatalember már túl sok lenne a véletlen egybeesésnek. Még így is visszajöhetnek.
És valaki azt is elmondta nekik, hogy itt van a Rádzsána,
egészítette ki Émosz.
Talán az a Anward Engos pata próbálta meg rendbehozni valahogy a gazdája és a hadúr viszonyát.
A hátulról kihallatszó kiáltozás hatására nagyherceg és az admirális besietett. Brisa egyik kezével Nakor fejét és vállát püfölte, miközben a másikkal megpróbálta összefogni magán a mellénykét. A kis ember félig meddig kacagva tiltakozott.
Felvárom a gombjaidat, rögtön megcsinálom.
A Rádzsán a kedvesen volt jobb. Sötét pillantást vetett a közeledő Nikolaszra.
Az az ember hozzám nyúlt,
mutatott Kaliszra, aki szélesen elmosolyodott a vád hallatán, most először, amióta Nikolas ismerte.
Fellögdösött a létrán,
És a popsimra tette a kezét, panaszkodott a lány sértődötten. Elefántokkal fogom eltiportatni.
Nem mászott olyan gyorsan, mint a szolgálói, és hallottam, hogy az őrparancsnok elrendeli a kutatást, vonta meg a vállát a féltünde.
Hölgyem, azok az emberek elhurcolták volna a hadúr palotájába, és szerintem az alkonyatot sem érte volna meg, mondta Nikolász. Most pedig maradjon csendben, és menjen vissza a szobájába csomagolni.
Elmegyünk innen?
A nagyherceg bólintott.
Holnap, de nagyon korán. Úgyhogy vacsora időre készítessen össze mindent a szolgálóival. Most pedig menjen.
Brisa eltolta magától Nakort.
Majd én fölvarom, de nehogy azt hitt, hogy minden rendben van közöttünk.
Azzal ő is eltűnt a rádzsán a szobájában, és becsapta maga mögött az ajtót.
Ez mókás volt,
vigyorgott Nakor. Nikolász egy percig még bámulta az ajtót, és arra gondolt, milyen vonzó lett Brisa, amint levetette azt az alaktalan férfi holmit, majd csak annyit mondott.
Szerintem is. Fura fickó vagy te,
hahotázott Amos Nakorra nézve. Egyébként honnan tudtad, hogy annak a férfinak nem szabad távoznia? Kérdezte Nikolász, amikor Markus és Harry is megérkezett a tetőről.
Kiszagoltam,
felelt a kis emberke, és intett, hogy kövessék. A közös hálóterembe vezette őket, ahol Guda és Prai ült az eszméletlen idegen melletti két ágyon. Akkor odament a fekvőhöz, és szétnyitotta az ingét. Egy bőrszíjon függő kis erszényt húzott el a férfi nyakából.
Látjátok?
Nikolász elvette az erszényt, és ismerős illat csapta meg az órát.
Szegfűszeg?
Akkor bólintott.
Már korábban is éreztem rajta az első alkalommal, amikor megpillantottam az ivóban, két vagy három nappal ezelőtt. Aztán megint megéreztem az illatát, amikor távozni próbált.
Amos kinyitotta az erszényt, és kiszort belőle egy halomszeg fűszeget.
Mire akarsz ezzel kiukadni?
Kérdezte Amos.
Tudod, hogy hívják a szegfűszeget Cash Delikán dialektusában?
Nem.
Clovesnak. Clovess. Clovis. Hiszen ez nyilvánvaló.
Még mindig nem egészen értem.
Ingatta a fejét az admirális.
Ezek szerint azt sem tudod, mit jelent szó szerint az, hogy Clovess?
Tényleg nem.
Fekete rózsát. Kérdezz csak meg bármelyik fűszerkereskedőt Cash Derekától délre. Nekem is eltartott egy ideig,
ismerte be az Isalani.
Nem értettem, miért illatozik a szegfűszektől az a fickó. De aztán beugrott.
Elvette az acskót Amostól.
Ha üzenetet hagynak egy másik ügynöknek, mondjuk egy megbeszélt helyen, egy szem szegfűszeget is tesznek mellé jelezve, hogy hiteles forrásról van szó. Egyszerű.
Nagyon, mondta Nikolász.
Túl egyszerű,
kételkedett Amos.
Egy uralkodónak és hódítónak igen, felelt a nagyherceg. De ne felejtsd el, kivel van dolgunk, mik a céljaik, és látni fogod, hogy így is elég hatékonyak.
Amos bólintott. Eszébe jutott, amit Nikolász mesélt neki, és amit a saját szemével látott Szetanonál. A pantatianusokat nem az uralkodás és a hódítás érdekelte. Egy halálkultuszt követtek, amelynek az volt a szándéka, hogy az életkristály segítségével visszahívják úrnőjüket. Ha az egyetlen cél a halál, az embernek nem kell túl okosnak lennie, gondolt az admirális.
Becsináljuk ezzel,
intett Guda az ájult ügynök felé.
Kötözzétek meg, és tartsátok valami biztonságos helyen, válaszolta Nikolász. Majd Keeler kiszabadítja, ha már egy napja elmentünk. Addigra biztonságban leszünk, vagy úgysem számít.
A többiek bólogattak. Pontosan tudták, mire gondol. Brisa felhúzta a nadrágját, gondosan megkötötte a derekán a madzagját, majd leült a padlóra, nem is törődve azzal, milyen sötét pillantásokat vett rá a rádzsána. Nem volt hajlandó félig felöltözve távozni, tehát ragaszkodott hozzá, hogy addig nem hagyja el a nemes hölgy szobáját, amíg fel nem varta a gombjait. Fenyegetésekkel rávette az egyik szolgálót, hogy adjon neki tűt meg cérnát.
Lehet, hogy te hozzászoktál ahhoz, hogy közönséges férfiak fogdossanak a durva kezükkel, mordult rá a rádzsána. De én nem!
Tölts ki valaki máson a rossz kedvedet, hugocskám, feleselt Brisa. Én nem fogok meghajolni előtted. Azzal elharapta a cérnát, majd megvizsgálta az első gomb állapotát. Miután elkezdte varni a másodikat, így szólt. És ha te túl ostoba is vagy ahhoz, hogy észrevedd, Kalisz igencsak messze áll a közönséges férfiaktól.
A Rajana egy kis időre abbahagyta a kötekedést. Szokatlanul erősnek tűnt. Ugyan nem vagyok túl nehéz, de azt azért mégsem gondoltam volna, hogy egy férfi ilyen gyorsan és könnyedén fölrakhat engem a tetőre. Ráadásul egy kézzel, ha ő is a létrán állt. A szolgálók meglepett pillantásokat váltottak, mivel ők mindannyian a tetőn voltak, és semmit sem láttak a történtekből. Az a fickó nem is néz ki rosszul, jegyezte meg a Rajana, habár van valami nagyon különös benne. Hát, különösebb, mint valaha is megérthetnéd, felelte Brisa csúfondáros hangon. És nem is akarom megérteni, húzta fel az órát a hölgy. A szolgálóim talán ismernek közrendű férfiakat, és az is nyilvánvaló, hogy te hozzájuk vagy szokva, engem azonban egy magasrangú személyiségnek tartogattak, egy gazdag és nagy hatalmú férnek. Miért? Te azt hiszed, hogy a hadúr 15. feleségének lenni valami különleges élmény? Hogy milyen emberek vannak? Ingatta a fejét a lány. A Rajana elmosolyodott. A kapitányod egész jóképű a maga kemény módján, és tetszik, ahogy mosolyog. Amikor látta, hogy Brisa milyen jókedvűen bámul vissza rá, hozzáfűzte. De persze ő is túl közönséges hozzám. Brisa nem tudta tovább visszafogni magát, kibudjant belőle a kacagás. Mi olyan mulatságos? Követelt választ a Rajana. Ugyan semmi, legyintett a lány, miközben befejezte a második gombot. Nem, mondd meg, mi az? Kérte a Rajana a harmadik gombbal bíbelődő Brisától. Ő azonban ügyet sem vetett a kérlelésre, és végül belekezdett az utolsó gomb felvarrásába. Te lány! Követelt a Rajana. Min mulattál olyan jól? Brisa letette a tűt, és felöltötte a férfinget. Csak azon, hogy egyes embereknek milyen furcsa elképzeléseik vannak arról, hogy mi nemes és mi közönséges. Akkor sem ismernél fel egy herceget, ha hetekig állnál mellette, mondta majd szó nélkül távozott. A Rajana néhány pillanatig csak álltott, csípőretett kézzel, aztán odaviharzott az ajtóhoz és felrántotta. Odakinn egy őr várakozott. Amikor a nő megpróbálta kikerülni, megállította.
Bocsásson meg, hölgyem, de önnek a szobában kell maradnia, és felügyelnie, hogy mindent becsomagoljanak.
Beszélnem kell azzal a lányjal.
Sajnálom, hölgyem, szakította félbe a katona. A kapitány nagyon világosan meghagyta, hogy ön semmi mást nem csinálhat vacsoráig, csak csomagolhat.
A Rajana visszalépett a szobába és becsukta az ajtót. Töprengő arckifejezéssel megfordult. Herceg? Aztán pillanatnyi tűnődés után kettőt tapsolt, mondván. Gyerünk, siessetek! Mire vártok még? Vacsora időre mindent elő kell készítenünk az utazáshoz. Amikor látta, hogy a szolgálók sietve csomagolni kezdik a ruháit és az ékszereit, odament az ágyához, és elgondolkodva lefeküdt. Herceg? Mosolyodott el, és halkan dudorászni kezdett. Ahogy a nap ereszkedni kezdett nyugaton, Harry idegesen felügyelte a kikötőbe tartó szekereket. A bárkák mind ott várakoztak, a bérelt legénységnek külön pénzt fizettek azért, hogy a nappal vagy éjszaka bármely órájában hajlandóak legyenek indulni. Tuka is ott téblábolt, arra vigyázott, hogy a személyzet nehogy elkóboroljon vagy lerészegedjen, amíg várniuk kell. Rai, Vaja és 24 zsoldos az őrök szerepében tetszelektek és gondoskodtak róla, hogy a kis termető kocsis utasításait végrehajtsák. Később Kalisz és Markus is csatlakozik majd hozzájuk, és amint a bárkák elindulnak a folyón lefelé, az ő dolguk lesz, hogy kihozzák a foglyokat Tahakon birtokáról. Harry a kis karaván élére irányított 4 őrt, Brisa pedig a Rajanát és szolgálóit terelgette. Nicholas úgy döntött, egy darabig még magukkal viszik a hölgyeket, mielőtt szélne keresztenék őket elegendő pénzzel, hogy kíséretet vásárolhassanak maguknak. Harry némiképp aggódott. A Rajana az utóbbi időben rendkívül készségesen együttműködött, még Brisával is, szinte negédesen csevegett. Brisa gyanakodva fogadta a nemes kisasszony kérdéseit, de szívesen vitatkozott vele. A koldus lánya késő délután árnyait fürkészte, váratlan mozgást vagy annak jeleit kereste, hogy figyelik őket, és közben szórakozottan hallgatta a Rajana fecsegését. A kérdések többsége Nicholasról szólt, amelyet a lány ködös válaszokkal hessentett el. Amikor az utolsó szekér is elhagyta a bazárt, Harry zavarodott kiáltozást hallott a piactér északi feléről. Egy csapat katona lovagolt elő, akik ostoraikkal mindenkit eltávolítottak az útból.
Mögöttük rabokat szállító kocsisor közelgett. Harry szeme elkerekedett. Odafordult a kocsisához. Plusz pénzt kapsz, ha vigyázzon rá, hogy az előtted hajtók mind rendben odaérjenek a kikötőbe. Nekem el kell vinnem egy üzenetet a főnöknek. Mire a kocsis oda kiáltotta mennyit, Harry már el is tűnt a bazár forgatagában, az árusok és a vásárlók tömegében. A fejek fölött jól látta a tisztek sisak forgóját, de a nyitott kocsikban ülő foglyok közül is megpillanthatott néhány arcot. Harry olyan közel tolakodott, hogy jól láthasson, aztán sarkon fordult és sietve keresztül nyomakodott a sokaságon, mindenkit félre lökve, aki az útjába állt. Káromkodás járt a nyomában, miközben a fogadó felé igyekezett. Néhány perccel később meg is érkezett az ivóba, elrohant néhány kíváncsi katona mellett egyenesen Nikolás szobájába. Kopogás nélkül rontott be. Odabent Nikolás éppen átfutotta az éjszakai tervet Amosszal, Gudával, Markusszal és Kalisszal. Anthony és Nakor már távoztak, hogy végrehajtsanak valami titokzatos feladatot, amelyet a kisember létfontosságúnak ítélt. Mi történt? Kérdezte a nagyherceg. Neked a szállítmány mellett kellene lenned. Elköltöztetik a foglyokat, lihegte Harry.
Hová?
Tudakolta Amos. Harry próbálta kifújni magát. Hát délnyugat felé, úgy tűnik a kikötőbe tartanak. A francba, bosszankodott Nikolás, majd fölpattant és minnyáján Harry nyomába eredtek. Az ivóban a nagyherceg hátrafordult. Kalisz, Markus, ti menjetek a folyami kikötőbe. Ha nem üzenünk, csináljatok mindent a terv szerint. Ha bármi változna, futárt küldünk hozzátok. A fogadó előtt két felé váltak, Harry, Amos, Guda és Nikolás a szekerek után siettek. Amikor utolérték őket, felzárkoztak a két lovas őr által közrefogott utolsó kocsi mellé. Az egyiküket felismerem, jelentette ki a nagyherceg. Ő Edward, a kastély egyik küldönce. Mutatott egy hátulülő fiatal emberre, aki üres tekintettel bámult a tömeget.
Ebit, ha valami nem lenne rendben vele,
húzta össze a szemét Amos.
És ez mindegyikükre igaz, bólintott Guda.
Nikolás az utca szélére húzódva előre szaladt, aztán visszafurakodott a nézők közé. Amikor kiért az úttestre, majdnem felborított egy nőt, aki gyümölcs kosarat cipelt a fején. Az asszony olyan hangosan kezdett óbégatni, hogy még az őrök is felfigyeltek rájuk. Elnézést, fordult a nagyherceg a nő felé.
Figyelj már, oda hová lépsz, te szerencsétlen, üvöltött rá a nő.
Kit nevezelte szerencsétlennek, ordított vissza Nikolás.
Bár nem figyelnek,
rángatta meg a könyökét Guda. Lemaradtak, és a nyakukat tekergetve keresték, merre lehetnek a szekerek. A kikötőig követték őket. Ahogy ritkult a forgalom, kénytelenek voltak jobban lemaradni, nehogy észrevegyék őket. Amikor végre a közelbe juthattak, előre siethettek a raktársor mentén, mintha arra lenne dolguk, alaposan megnézhették a menetet. A foglyokat hosszú bárkák várták, amelyekkel valamelyik nagyobb hajóra rakhatták őket. Amos behúzta két láda közé a fiatalokat, Guda pedig szó nélkül követte őket.
Mi lehet ez?
Töprengett az admirális.
Nem tudom, felelte Nikolás. Valami nem stimmel az embereinkkel.
Talán nem is a mi embereink, találgatta Harry. Az is lehet, hogy ezek a másolatok. A nagyherceg káromkodott egyet. De ha ez igaz, akkor is be kell jutnunk a birtokra, hogy ellenőrizzük. Egy percnyi gondolkodás után így folytatta. Harry, menj vissza a folyami kikötőbe, és mondd meg Markusnak és Kalisznak, hogy most induljanak. Azt akarom, hogy Kalisz hatoljon be az uradalomba, és nézze meg, hogy ott vannak-e még a foglyok. Ha igen, tájékoztassa Prayt és Vaját, aztán folytassanak mindent a tervek szerint. Ha nem, vagy ha mind halottak, nincs értelme a bosszú kedvéért betörni oda. Ebben az esetben tartsák készszelétben a bárkákat, amíg nem szólok. Ha viszont ott vannak, te vagy a felelős a bárkákért. Juttasd el őket a találkahelyre, vegyétek fel az embereket, aztán irány a kikötő. Rendben, felelte Harry, és sarkon fordult, hogy induljon. És Harry? Kiáltott utána a nagyherceg. Mi az? Torpant meg a fiú.
Maradj életben.
Te is, Nikki? Vigyorgott vissza Harry, aztán elrohant. A három ott maradt férfi figyelte, hogy az első behajózott csapat odaért az egyik hajóhoz. Amos káromkodott egyet.
Mind a két hajónkat elviszik.
Mikor? Kérdezte Nikolás. Amos már kérdezősködött egy kicsit a helyi apály-dagály viszonyokról, de nem tudott túl sok hajózási információt szerezni, mert az gyanút keltett volna.
Ha jól tippelek, valamikor éjfél és hajnal között, amikor kezdődik a dagály.
Ha van itt valami más, amit ellophatnánk?
Rengeteg hajó jön meg itt, nézett körül az admirális. De talán az a Begala.
Az egyik kisebb háromszög vitorlás két árbocosra mutatott.
Ez ugyancsak a partmenti hajózásra alkalmas, de legalább gyors. Ha a hadihajók előtt kijutunk vele a kikötőből, feltartóztathatjuk az egyiket. Az öbölből kifelé jövet, a part mentén kell haladniuk, amíg délnyugatnak nem fordulnak, hogy megkerüljék ezt a félszigetet keleten. Nekünk a másodiknak érkezőt kell elfoglalnunk, mert így az első nem tud megfordulni és idejében a segítségére sietni. Csak hogy utol kell érnünk, még mielőtt elkanyarodnának, különben könnyedén megszökhetnek előlünk.
Elfér mindenki azon a kis hajón? Kérdezte Guda.
Nem, válaszolta Amos. Vissza kell jönnünk, fölpakolnunk, és csak azután eredhetünk az első hajó nyomába.
Előbb szerezzünk egyet, aztán majd ráérünk aggódni a másik miatt, mondta Nicholas. Na gyerünk, menjünk vissza a fogadóba, és üzenjünk a folyami csapatnak a változásról. Elindultak, de a nagyherceg hirtelen megtorpant.
Te jó ég!
Mi van?
Ráncolta a homlokát Amos.
Na akkor.
Te jó ég, tényleg a megfelelő kifejezés, mondta Guda. Tudja valaki, mi a csodát csinálnak Anthonyval?
Nem, felelte Nicholas. Csak reménykedhetünk, hogy nem bolygatják meg a darásfészket, amíg a városban vagyunk. Visszasiettek a szállásukra. Amint leszállt az éjszaka, Kalisz átlendült az uradalom falán. Sietett, ezért nem törődött azzal, hogy észrevehetik. Már ismerte a normál körülmények között fennálló hiányos biztonsági intézkedéseket, és valószínűleg látszott, hogy ha a hajóra költöztetik a rabokat, még kevesebben őrködnek itt. Ahogy befordult egy ember magas sövény végénél, kis hián felborított egy őrt. Még mielőtt az illető reagálhatott volna, a fél tünde tenyere élével a férfi nyakára csapott, és összezúzta a légcsövét. A katona rángatozva terült el a földön. Kalisz nem várta meg, amíg meghal, azonnal tovább sietett. A fél tünde nem bosszankodott feleslegesen, amiért valószínűtlen módon összefutott egy őrrel. Tudta, hogy most a gyorsaság sokkal fontosabb, mint hogy észrevétlen maradjon. A rabok állapota a legutóbbi látogatásakor azt sugallta, hogy a fogva tartóik nem nagyon akarják életben tartani őket, miután elkészültek a másolatok. Csizma csikordult a kavicson, és ez újabb őr közeletét jelezte Kalisz számára. A féltünde lehasalt egy kerti szerszámok tárolására szolgáló láda mögé, amint a katona elhaladt mellette, felpattant és hirtelen megragadta a férfi arcát és tarkóját. Egy mozdulattal eltörte a meglepett őr nyakát, mielőtt az felemelhette volna a kezét. A féltünde futásnak eredt. Amikor odaért a fallal körülvett udvarhoz, ahol a rabokat tartották, megtorpanás nélkül felugrott a tetőre. Lekuporodott. Látta, hogy a foglyok még mindig a pricseken fekszenek, fogva a tartóik és a hasonmásukká vált lények azonban otthagyták őket. Mindegy szálig eszméletlenek voltak, de még éltek. Leugrott az udvarba, és odalépett a legközelebbi rabhoz. Letérdelt egy sovány és piszkos fiatalember mellé, és megpróbálta felrázni. A férfi nyögött egyet, de nem ébredt fel. Kalisz felnézett. Valami megváltozott, amióta utoljára itt járt. Felállt és átment a térség másik végére. Életnagyságú szobrot látott, amely első pillantásra tündét formázott, de amikor közelebbről megvizsgálta, valami egészen másnak bizonyult. Kalisz megborzongott és félni kezdett. Soha életében nem érzett még ilyen rémületet, ugyanakkor nem is találkozott még olyasmivel, amielőtt most állt. Egy Valherut ábrázoló bálvány, Mitkémia egyik ősi uralkodójának képmása magasodott fölé. És Kalisz lényének egy eleddig rejtett része válaszolt. Születésénél fogva ugyancsak félig volt tünde, de az a fél felsírt félelmében egy olyan lény láttán, akit egyetlen élő sem láthatott soha. Csak Kalisz édesapjának Thomasnak voltak első kézből származó értesülései a Valherukról, de neki is csak azért, mert ő vitte tovább örökségüket. Egy ideig egyszerre volt ember és sárkány nagyúr, és eközben egy több ezer éve halott teremtmény emlékeit hordozta magában. Kalisz megkerülte a szobrot, hogy alaposabban megszemlélhesse. Egy páncélt és sisakot viselő Valherú asszonyt ábrázolt. A nő sisakján és pajzsán kígyó motivumok tekergőztek. Nicholas legsötétebb félelmei beigazolódtak. Kétségtelenül a pantatianus kígyópapok álltak a történtek hátterében.
Az asszony Alma Lodaka volt az a Valheru, aki 1000 éve megalkotta a pantatiánusokat, amikor öntudatra ébresztette a kígyókat, és intelligenciát adott nekik, hogy ezek a számára jelentéktelen, de szórakoztató lények szolgálják otthonában. De az évszázadok során, amióta a Valheruk elhagyták mitkémiát, ezek a teremtmények átalakultak. Elveszett istennőjüket, Alma Lodakát imádó halálkultusszá váltak. Abban hittek, hogy ha sikerül visszahozniuk úrnőjüket erre a világra, akkor mindenki meghal és az ő szolgálatába áll, a pantatiánusok pedig hűségük jutalmául félisteni rangra emelkedhetnek. Kalisz abbahagyta a tűnődést és távozott az udvarról. Benyitott a 2 szárnyú ajtón és egy pillantást vetett az épület belsejébe. Üres volt, eltekintve néhány további lánctól és más eszközöktől. A féltünde nagyon sietett, mert értesítenie kellett Markuszt és a folyó túlsó partján várakozó Harryt. Tudta, hogy ha nem szerez sürgősen segítséget, a rabok valószínűleg meghalnak. Margaret a kötelékek, a széltől lebbenő sejemcsápok ellen hadakozott, amelyek a bokája és a csuklója köré hurkolódtak, hogy egy helyben maradjon. Kiáltani akart, vagy inkább sikoltani dühében és félelmében, a száját azonban valami puha anyaggal tömték tele. A homályban egy alak közeledett.
Jaj!
Mondta, miközben felült. Az ágya verejtékben úszott. A szobában sötét volt, a feje szét akart robbani fiatal élete legszörnyűbb fejfájásától. Úgy képzelte, ilyen lehet a másnaposság annak alapján, amit egy-egy nagyobb ünnepség után hallott Crydee kastélyában. Abigail is mocorogni és álmosan kérdezősködni kezdett. Margaret nagy levegőt vett és összeszedte magát. Úgy dobogott a szíve, mintha sokáig rohant volna. Felkelt, de nagyon bizonytalanul mozgott, mert szédült a feje, és csak az előbb érzett félelem nyújtott számára némi támpontot. Egyik kezével a falnak támaszkodott, a vér tompán dobolt a fülében. Az ő és Abigail ágya közötti asztalon álló vízes kancsóját nyúlt, de üresen találta. Ezen kicsit meglepődött. Odalépett barátnője ágyához. Abby? Szólongatta, de csak rekettes suttogás szakadt ki a torkából. Leült és megrázta Abigailt, aki mocorogni kezdett és félálomban mormogott valamit. Abby? Próbálta meg Margaret fölemelni a hangját, és teljes erőből megrázta barátnőjét.
Mi az? Mi az?
Ült fel Abigail. Margaret a másik lány bámulta. Abigail úgy nézett ki, mint aki egy hete nem aludt. A szemét fekete karikák keretezték, és sápadtabb is volt a szokásosnál. A haja fésületlenül piszkossal lógott. Folyamatosan pislogott, mint a kínlódott volna, nehogy elaludjon. Szörnyen nézel ki, jelentette ki Margaret. Abigail még erősebben pislogott, majd a fejét rázta.
Hát, te sem festesz valami fényesen,
mondta kiszáradt torka miatt épp oly rekedtem, mint a barátnője. Margaret nagy nehezen ismét felállt és odavánszorgott a tükörhöz. A kép, amely üdvözölte, lényegesen idősebbnek tűnt, mint amilyet utoljára látott. Ugyanolyan nyúzott volt, mint Abigail, mintha ő sem aludt volna napok óta. A hálóinge nyírkos volt és bűzdött.
Olyan szagom van, mintha napok óta nem fürödtem volna,
fintorodott el. Abigail még mindig nehezen fogta fel a körülötte történő dolgokat.
Mi?
Kérdezett vissza.
Azt mondtam, nézett körül Margaret, ezek meg hol lehetnek?
Ezek? Margaret megfogta a barátnője vállát és a szemébe nézett.
Abby? Mi van?
Tolta el magától bosszusan a lány.
Azok a valamik. Szerinted hol lehetnek?
Miféle valamik?
Hát nem emlékszel. Mire?
Értetlenkedett Abigail, félretolva a másik lányt.
Hol a reggeli? Mindjárt éjjel halok.
Margaret hátralépett. A barátnője hálóinge szintén csupa mocsok volt deréktól lefelé, és az ágya is bűzdött.
Csupa kosz vagy, mondta.
Abigail úgy nézett körül, mint aki még mindig nem tudja, hol van.
Kosz?
Margaret ekkor vette észre, hogy odakint sötét van. Abból, ahogyan érezte magát, és az ágyokat borító mocsokból azonban tudta, hogy nem egyszerűen a szokásosnál korábban ébredtek. Legalább egy egész napot át aludhattak, de még valószínűbb, hogy 2 vagy 3. Korábban sosem engedtek meg nekik ilyesmit. Minden nap pirkadat után 1 órával egy szolga felébresztette őket, és megkapták a reggeliüket. Margaret az ablakhoz lépve megszemlélte a kertet. Elhagyatottnak tűnt. Várt egy pillanatot, de zajokat sem hallott.
Más éjszakákon általában hallotta, hogy a környéken emberek járkálnak, olykor pedig egy-egy távoli hang szűrődött be hozzájuk, ami határozottan sikolyra emlékeztetett. Az ajtó sietett és lenyomta a kilincset. Nyitva volt. Mindkét irányban kikukucskált a folyosóra, de senkit sem látott. Nincs itt senki, fordult a barátnőjéhez. Abigail némán állt, tekintetét egy pontra függesztve a levegőben. Margaret odament hozzá. Abby? Kiáltott rá. A lány pislantott egyet, de nem felelt. Margaret szeme láttára imbolyogni kezdett, és elerőtlenedett testen rogyott vissza az ágyra. A szeme lecsukódott, és már majdnem leült, amikor Margaret vállon ragadta. Bár saját szédülésével is nehéz volt megbirkóznia, Margaret megrázta a barátnőjét, és kiáltozva a nevén szólongatta. Amikor ez sem vezetett eredményre, Margaret magában elátkozta az üres vízes kancsot. Átölelte a másik lány vállát, és félig odalögdöste, félig odavonszolta a kertbe vezető ajtóhoz. Kinyitotta az ajtót, majd átráncigálta a barátnőjét a nyíláson, és odataszigálta a középen fekvő medencéhez. Aztán belökte a vízbe. A lány először elsüllyedt, de aztán magához tért. Köpködve és köhögve ült fel a sekély medencében. – Mi történt? – kérdezte dühösen. – Ezt meg miért csináltad? – követelte a választ. Margaret megszabadult mocskos hálóingétől, aztán beleült a medencébe a barátnője mellé, és sikálni kezdte magáról a több napos izzadságot és szennyet. Mert te is épp úgy bűzlesz, mint én, és nem tudtalak felébreszteni. Ez a mi szagunk, fintorgott Abigail. Bizony, felelte Margaret, miközben lebukott a víz alá, hogy benedvesítse a haját. Amikor feljött, kifújta a vizet a szájából és az órából. Nem tudom, mennyire leszünk így tiszták, de ha kijutunk innen, nem akarom, hogy a szagunk alapján találjanak ránk. Kijutunk? Kérdezte Abigail immáron teljesen éberen. Margaret hősies kísérletet tett, hogy a haját is megmossa a hideg vízzel. Nem őrzik az ajtót, nem hallok senkit mászkálni a környéken, és az a két szörnyeteg is eltűnt. Abigail odakúszott a kis vízköpő szobrocskához, és a kifolyó víz alá tartotta a fejét. Meddig tartott? Amíg aludtunk? Abigail bólintott. Nem tudom, felelte a barátnője. Az ágyunk állapotából ítélve néhány napig, esetleg egy hétig. Pocsékul érzem magam, de főleg azért, mert éhes és szomjas vagyok. Abigail ivott egyet a szökőkútból, aztán megszólalt. Én is rohadtul érzem magam. Még egy pillanatra a víz sugár alá tartotta a fejét, majd hozzátette. Ennél tisztább, szappan nélkül már nem leszek. Megpróbált felállni, de remegő lábai nem engedelmeskedtek, és visszahuppant a vízbe. Óvatosan, figyelmeztette Margaret, miközben ő is a vízköpőhöz ment, hogy igyon egyet. Te sokkal rosszabb állapotban vagy, mint én. Csak tudnám, mitől... Simította hátra nedves haját a lány, miközben óvatosan felállt a térdigérő vízben. Margaret is befejezte a tisztálkodást, majd kimászott a medencéből. A kezét nyújtotta a barátnőjének, és együtt tértek vissza a szobájukba. Nem tudom, felelte végül. Valószínűleg én keményebben küzdöttem az ellen a... amit... akadt el a szava. Eltátotta a száját. Másolatokat készítettek rólunk. Te meg miről beszélsz? Pislogott Abigail. A két lényről, akik velünk voltak.
Ja, azokról a gyík izékről, fintorodott el a másik lány.
Átváltoztak, hajat növesztettek, és a testük is átalakult. A végén pont úgy néztek ki, mint mi, és a hangjuk is olyan volt.
Margaret, hogy lehet képes valaki ilyesmire?
Ijedt meg Abigail.
Nem tudom, de ki kell jutnunk innen. Anthony és a többiek valahol odakint vannak, és kutatnak utánunk.
Figyelmeztetnünk kell őket, hogy olyan lények mászkálnak valamerre, amik pont úgy néznek ki, mint mi.
Kinyitották a vesző kosarakat, amiben a ruháikat tartották, és Margaret előhúzott egy alsó szoknyát.
Szárítkozz meg, nyújtotta oda a barátnőjének, majd ő maga is fogott egyet, és megtörölközött benne. Amikor kész volt, ledobta a szoknyát az ágyra. Kiválasztotta azt a két öltözéket, amely a legkevésbé emlékeztetett rabruhára, és az egyiket odaadta Abigailnek.
Alsó szoknyát ne vegyél! Minél kényelmesebben tudunk mozogni, annál jobb. Lehet, hogy át kell másznunk a falon.
Puha papucsot húzott, és amikor elkészült, megnézte, hogy boldogul a másik lány. Ő lassabban haladt, de már így is majdnem felöltözött, csak a papucsa volt hátra. Margaret felállt, és odament az ajtóhoz. Kilesett, hogy megbizonyosodjon róla, senki sem bukkant fel, amíg ők fürödtek. Mivel senkit sem látott, kivezette Abigailt az előcsarnokba. Amikor a terem végébe értek, kinyitotta a külvilágba vezető ajtót, és körülnézett. Senki nem járt arra.
csöndre intette a barátnőjét, majd elindultak az éjszakában.
Tényleg szükségem van erre? Emelte meg Anthony az általa cipelt zacskót.
Igen, feleten akkor. Sose tudhatod, mi fog jól jönni. Ez a nő, aki Clovisnak hívja magát, veszedelmes, ráadásul trükköket használ. Talán nincs akkora hatalma, mint Pugnak, de ahhoz így is elég, hogy egy pislantással megöljön mindkettőnket. Mindenre fel kell készülnünk. Ami a zacskóban van, az váratlan lesz.
De, kezdte Anthony, aztán mégis becsukta a száját. Jobb dolga is volt, mint az olykor rejtélyeskedő kis emberrel vitázni.
A zsák tartalma viszont megzavarta, fogalma sem volt, mire lehet ez jó. A dahakon birtokára vezető alagúton haladtak. Akkor egyszerűen besétált a palotába, amikor a helyőrség nagy része elindult a kikötőbe. Úgy lépett be az udvarba, hogy egy üres ládát cipelt, Anthony kezébe pedig egy zsák almát nyomott. Még mielőtt az őr megállíthatta volna őket, az isalani megkérdezte tőle, merre van a konyha. Azt mondta, ők hozzák egy korábbi élelmiszer szállítmány hiányzó részét. Az őr kicsit zavarodottnak látszott, de mivel a két férfi nem tűnt túl fenyegető jelenségnek, megadta nekik a kért információt. Tovább siettek. Nakor megállás nélkül ment tovább a konyha bejáratánál, majd tovább a palota fala mentén, amíg egy őrizetlen ajtóhoz nem értek. Az üres ládát letették egy mellékfolyósóban, aztán az isalani elhelyezte a zsák almát trükkös hátizsákjában, majd levezette Anthonyt az alsó szintre, a folyó alatt húzódó alagúthoz. Amikor a dahákon birtokára vezető lépcső sorhoz értek, akkor megkérdezte.
Megértetted, mit kell tenned?
Igen, úgy értem, nem. Azt tudom, mit mondtál, mit tegyek, de fogalmam sincs, mire lesz ez jó.
Nem számít, vigyorodott el Nakor. Csak csináld!
Az uradalom szívébe értek anélkül, hogy akár egyetlen élő személlyel találkoztak volna. Már több órája bealkonyult, és Anthony tudta, hogy ha minden a tervek szerint halad, Kalisz és a szabadítók 2 órán belül a birtokon lesznek. Az ő feladatuk volt, hogy biztosítsák, a varázsló és lélekszívó hölgye nem avatkozik bele. Sötét folyósok során haladtak tovább, amelyeket minden kereszteződésnél egy-egy lámpa világított meg. Végül elértek abba a terembe, amelyet dahakon használt. A fiatal varázsló megrázkodott, amikor észrevette a falakon rothadó holttesteket, aztán döbbenten megtorpant, amikor meglátta az üres tekintetű, mozdulatlanul ülő mágust.
Még mindig elfoglalt,
lépett oda mellé.
Pág? Kérdezte Anthony.
Nakor bólintott. Előhalászta a korábban eltett lencsét.
Nézd csak meg ezen keresztül!
Amikor Anthony engedelmeskedett, így folytatta.
Csatáznak. Szerintem Pág könnyedén győzhetne, de az gondot jelentene nekünk. Jobb, ha ezt a fickót félreállítja az útból.
Tehát ez történik, szólalt meg egy hang mögöttük. Anthony és Nakor megpördült. Lady Clovis állt az ajtóban, és összehúzott szemmel bámulta a betolakodókat. Hirtelen felismerés fénye csillant az arcán.
Te?
Kiáltott fel.
Giorna?
Kerekedett el Nakor szeme. Tátogott egy kicsit, amikor a nő bólintott, majd így folytatta.
Gondoltam, hogy te vagy. Új testet szereztél?
Az asszony előrelépett. Anthony nagyot nyelt. A nő minden porcikája oly mértékben hatott rá, hogy kis ilyen elfelejtette, hogy ő képviseli mindazt a gonosz erőt, amely a közelmúlt szörnyűségei mögött áll. Minden gyilkosság, minden percnyi szenvedés, minden barátja elvesztése a nő műve. És mégis csípője domborulatai, hívogatóan elnyílt ajka, keble íve, mély fekete szeme mind-mind hozzászóltak, és érezte, hogy a teste válaszol.
Hagyd abba ezt az ostobaságot!
Szólalt meg Nakor, és keményen a fiatalember karjába csípett. Anthony szeme könnybe lábadt a fájdalomtól. A nő iránti vágya azonnal elenyészett.
Azok az illatok, amelyekkel csapdába ejted a férfiakat, már vagy 100 éve nem hatnak rám, Giorna.
Folytatta az isalani. Azzal előhúzott egy hagymát a zsákjából, és belemélyeztette az ujját. Odadugta Anthony orra alá, és felkacagott.
És a barátom sem fog felizgulni, miközben folyik a könnye meg az orra.
Most Lady Clovis vagyok, nézett le a nő Nakorra. Te viszont nem sokat változtál. A férfi vállat vont.
Te mindig is bajkeverő voltál, de ezért nem ekkora. Mikor csatlakoztál a kígyókhoz?
amikor segítettek, hogy megőrizzem a fiatalságomat. A nő arrébb sétált, és úgy morikálta magát, mint egy gyakorlott kurtizán, amikor meg akarja mutatni a testét a vendégnek. Már kezdtem öregedni. Milyen nevet is használsz most?
Nakornak hívnak.
Nakor?
Nakor a kék lovas,
felelte a férfi büszkén. Na, mindegy. Pont vállalt a nő, és Anthony kénytelen volt mélyet szippantani a hagyma gőzéből, hogy elneveszítse a józan eszét, amikor a nő keble megemelkedett a mellény alatt, amely alig takart belőle valamit. Nem számít. Az ügy, ami idehozott, hamarosan lezárul. Azért lehet, hogy maradok még egy darabig, mielőtt a klánok kényére kedvére bízom Valgassát, de amint a barátaim végleg befejezik a dolgokat, távozom.
Mit ajánlhattak valakinek, akinek ekkora hatalma van, mint neked?
Kérdezte az Isalani lassan közelebb húzódva fiatal barátjához.
Hiszen gazdag vagy, legalábbis amikor utoljára találkoztunk, az voltál. Vannak képességeid. Egy csomó trükköt ismersz. Fiatalnak látszol.
Fiatalnak látszom, de nem vagyok az, felelte a nő, szinte vicsorogva. Évi, 2-3 szeretőmet kell megölnöm, csak hogy normális tempóban öregedjem, és még 5-6-ot, ha egy évvel fiatalabbnak akarok tűni. Tudod te, milyen nehéz dolog ez, ha az embernek látszólag hűségesnek kell maradnia a környék leghatalmasabb mágusához? A Dahakon túl hasznos volt ahhoz, hogy feldühítsem, és bár bizonyos jelentős szempontokból meglehetősen ostoba.
A nőkkel kapcsolatos ízlésére gondolsz? Találgatta Nakor.
Például, mosolygott a nő. Viszont nagyon ravasznak bizonyult, az idő nagy részében figyeltetett engem. Igencsak nehéz évtized volt ez számomra, Nakor. A hűség sosem volt erős oldalam. A nő szinte kedveskedően megpaskolta a mozdulatlan mágus fejét. Észrevetted már, hogy azok, akik túl sokat játszadoznak halottakkal egy idő után távlatot vesztenek? Dahakon elképesztő dolgokra képes halott emberekkel. Ők azonban egy idő után meglehetősen unalmas társaság. Nincs képzelő erejük, meg ilyesmi, tudod?
Mit ígértek neked?
A nő felkacagott. Hangja szinte zeneként csengett. Ha! Halhatatlanságot, sőt, annál is többet, örök fiatalságot. Az asszony szeme olyan kerekre tágult, hogy Anthony már-már őrültnek gondolta. Nakor a fejét rázta.
És te hiszel nekik? Azt hittem okosabb vagy ennél. Többet akarnak, mint amit valaha is adhatsz nekik.
Azt állítod, hogy tudod, mi a végső céljuk, vagy ez csak egy gyönge kísérlet, hogy információt szerez tőlem? Kérdezte a nő.
Tudom, hogy mire készülnek. Te viszont nem, különben sosem csatlakoztál volna a pantatiánusokhoz. Pág is tudja, mit tesznek.
Pág, bosszankodott a nő. Makrosz örököse. Korunk legnagyobb mágusa.
Némelyek szerint az, intett Nakor. Ez biztos, hogy ennek a kis mókának egy perc alatt véget vethetne,
mutatott Dahakonra. Akkor miért nem teszi?
Mert rá kell jönnünk a pantatiánusok pillanatnyi tervére. Így megállíthatjuk őket. Ha megöli Dahakont, akkor te megszöksz, és magaddal viszed a foglyokat. Vagy ha ő maga jönne ide, Dahakon és te megölnétek a rabokat, hogy távol tartsátok. Még nem ismerjük a tervet.
Nakor rákacsintott.
Ehelyett lefoglalja Dahakont, miközben mi kiszabadítjuk a foglyokat, kiderítjük a tervet, és legyőzünk téged. Semmi személyes.
Szabadkozott. A nő a fejét rázta. A régi idők kedvéért életben hagynálak, ha tehetném. De nem lehet.
Ne akart, hogy bántsunk, figyelmeztette Nakor.
Hogyan? nevetett a nő. Az Isalani Anthonyra mutatott, aki csak nehezen állta meg, hogy reszketni kezdjen, miközben ott állt könnyező szemmel és csorgó orral.
Ő Makrosz valódi örököse,
jelentette ki Nakor drámai hangsúlyjal.
Ő Makrosz fia?
Ő? Nézett a hölgy a fiatalemberre.
Anthony, semlegesítenünk kell Jornát,
kiáltott fel szimpadiasan az aprócska Isalani.
Eresz szabadjára hatalmad dühét!
Anthony bólintott. Azt beszélték meg, hogy ezután a mondat után kell használnia a kis zacskót. Lady Clovis varázslatba kezdett, és a fiatalember libavőrös lett, olyan energiát érzett gyülekezni. Fölismerte a szavakat, a nő mágikus támadás elleni védőkorlátot emelt. Tudta, az ő ereje és tehetsége nem elengedő ahhoz, hogy egy ilyen varázslat falait áttörje. A hölgy pillanatokon belül ezüstös fénygömb belsejében állt. Anthony előhúzta a zacskóból a kis papír alkalmatosságot, amit Nakortól kapott, és földhöz vágta. Fekete füst oszlop emelkedett fel belőle, amely gyorsan betöltötte a szobát. – Mi ez? – kiáltott fel Lady Clovis, majd ismét mormolni kezdett. Anthony tudta, hogy a nő sötét erőket hív segítségül, hogy elpusztítsa őket. Magában imádkozott. Remélte, Nakor tudja, mit csinál, és közben kinyitotta az erszény száját, és hirtelen az asszony arcába vágta. A nő védekezően felemelte a kezét, és abba hagyta a mormolást, amikor az acskó áthatolt az őt körülvevő ezüstös korláton. Az erszény így is fejbe találta, és tartalma, valami fekete por beborította Lady Clovis arcát. Egy pillanatra mindhárman megdermedtek, aztán az asszony tüsszentett egyet. Kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de megint prüszkölt, aztán a szeme is könnybe lábadt, amikor harmadszor is tüsszentett. Fuldokolva felköhögött, és folyamatosan tüsszögött. Anthony is rákezdte a prüszögést. A hölgy megpróbált megszólalni, hogy újra kezdje a varázslatot, de képtelen volt abba hagyni a tüsszögést. Akkor eközben előhúzott egy nagy szövetzsákot. Megforgatta, és olyan nagyot sózott vele a nő fejére, amekkorát csak tudott. Lady Clovis összerogyott. Anthony kifújta az orrát, majd könnyező szemmel megkérdezte, bors? Akkor prüszkölt egyet.
A tüsszögés közben nem lehet varázsolni, mondta. Hát tudtam, hogy ha mágikus támadásra számít, elfelejti védeni magát a nyilvánvalótól. Hát mindig ilyen volt, túlságosan lefoglalták a nagy dolgok ahhoz, hogy kicsinységekkel foglalkozzon.
Összehúzott szemmel méricskélte a távolságot, aztán ismét lesújtott a zsákkal.
Egy darabig eszméletlen marad.
Mivel ütötted le?
A zsákalmával. Fogadni mernék, hogy fájt neki.
Csak úgy itt hagyjuk, tudakolta Anthony.
Még ha akarnánk, se tudnánk megölni. Ha levágnánk a fejét azzal, csak még jobban feldühítenénk. Ha azt hiszi, hogy elmenekültünk, bosszús lesz, de már most úgy gondolja, hogy ők győztek. Nem lesz oka, hogy kövessen bennünket, ha csak rá nem jön, hogy elkötöttük az egyik hajóját.
Körülnézett a szobában, majd odaadta az almás zsákot Anthonynak, mondván,
ha elkezdene éledezni, üzd le még egyszer.
Azzal átrohant a másik szobába, és egy barna foltos késsel tért vissza.
Mintha azt mondtad volna, hogy nem tudjuk megölni, jegyezte meg a fiatal varázsló.
Nem is, de okozhatunk neki némi kellemetlenséget.
Azzal odament Dahakonhoz, és elvágta a mágus torkát. A férfi bőrén halványvörös vonal jelent meg, de nem követte vérpatak. Ekkor levágott néhány függöny zsinort, és összekötötte velük Lady Clovis kezét és lábát.
Gyerünk!
Dobta el végül a kést.
Kalisz és a többiek már biztosan a foglyok mellett vannak.
– Mit csináltál Dahakonnal? – kérdezte Anthony, miközben kisiettek a teremből.
– Ha abba hagyja a harcot Puggal, kell valami, ami leköti. Ha muszáj lesz azzal foglalkozni, hogy el ne vérezzen, akkor egy ideig még nem velünk fog törődni. Mivel nem ismerem, nem is számíthatok arra, hogy olyan gyakorlatias, mint Giorna. Úgy értem, Clovis. Lehet, hogy utánunk jön.
– Honnan ismered ezt a nőt?
– Még Cashből, sok-sok évvel ezelőttről.
– Barátok voltatok?
Házasok, vigyorodott el. Na jó, valami olyasmi. Minden esetre együtt éltünk.
Te ezzel a gyilkossal éltél, vörösödött el Anthony.
Akkor még fiatalabb voltam, vigyorgott Nakor. Gyönyörű volt, és nagyon jó az ágyban. Fiatal koromban nem ugyanazt kerestem egy nőben, mint mostanában.
Hogyan ismerted föl?
Néhány dolog sosem változik az emberekben. Amikor majd jobban tudsz trükköket csinálni, észreveszed, hogy képes vagy meglátni a valódi embert függetlenül attól, hogy milyen alakot ölt. Ez meglehetősen hasznos tudás.
Hát, azt hiszem, ha túléljük ezt az egészet, vissza kellene térne Csillagdokba, hogy megtaníts néhány ilyesfajta trükköt.
Taníthatok neked párat, aztán visszamehetsz Csillagdokba. Nem szeretem azt a helyet.
Közben az udvarra vezető folyosóra értek. Egy halott szolga feküdt a padlón.
A hölgy elfoglalt lehetett, mielőtt belénk botlott,
pillantott a tetemre Nakor. Anthony elfordította a fejét. A mezítelen férfi teste úgy össze volt zsugorodva, mintha valami minden csepp folyadékot kiszivattyúzott volna belőle. A levegő fekete mágiától bűzlött, és a fiatal varázsló elszégyelte magát, amiért úgy rátört a vágy Lady Clovis jelenlétében. Ha lehet, még jobban tisztelte Nakort, amiért ő képes volt ellenállni. Már a fallal körülvett udvar közelében jártak, ahol a foglyokat tartották, amikor az iseleni megtorpant.
– Nézd csak!
– suttogta. A sötétben két alak kuporgott, onnan, ahol álltak, alig lehetett észrevenni őket. Nakor intett, Anthony pedig követte. Csöndesen a rejtőzködők mögé osontak, Antonit hirtelen elöntötte a forróság, és bizseregni kezdett a teste.
Margaret!
Szólalt meg levegőért kapkodva, mire a két alak felugrott. Margaret tágra nyílt szemmel fordult felé.
Antoni?
Kérdezte, és két gyors lépéssel a fiatalember karjába vetette magát.
Soha életemben nem örültem ennyire senkinek,
hüppögte megkönnyebbülten. Abigail is az ifjú mágus mellé sietett, és megfogta a karját, mintha azt akarta volna ellenőrizni, hogy tényleg valóságos-e.
Hol vannak a többiek? Tudakolta.
Valószínűleg most szabadítják ki a többi foglyot,
felelten akkor.
Menjünk!
Antoni eddig szorosan magához ölelte a hercegnőt, és most nem örült, hogy el kell engednie. Azért erőt vett magán, és arrébb lépett. Nagyon örülök, hogy biztonságban vagy, mondta. A lány könnyes szemmel pillantott fel rá.
Ez minden, amit mondani tudsz?
Azzal átölelte a fiatalember nyakát, és szájon csókolta. Az ifjú varázsló egy pillanatig csak állt ott, aztán ismét magához ölelte a lányt. Amikor végül szétváltak, Margaret megszólalt.
Hogy képzelhetted, amikor hónapokig, nap mint nap megérintettél, hogy nem veszem észre, mit érzel?
Könnyek peregtek az arcán.
Ismerlek téged, Antoni. Ismerem a szívedet, és én is szeretlek.
Mennünk kell,
mondta Nakor, szétmorzsolva egy könnyet a szeme sarkában. Karon fogta Abigailt, és a bekerített udvar felé vezette. Kalapács csengését hallották, és amikor bementek, látták is, hogy a zsoldosok keményen dolgoznak azon, hogy leverjék a foglyok láncait. Abigail ismerős alakot fedezett fel.
Markus!
Kiáltotta. A fiú két pricset átugorva rohant oda a lányhoz. A karjába kapta, alaposan megcsókolta, és csak aztán tette le.
Már azt hittem, soha többé nem látlak téged, mondta a rendszerint szűk szavú Markus.
Átölelte és megpuszilta a húgát is.
És téged?
Tartogassátok az üdvözléseket későbbre, szólt közben akkor. Most sietnünk kell. Meddig tart még?
Úgy 10 percig, felelte Markus. Egy csomó szerszámot tároltak ott. Mutatott az udvart körülölelő folyósó ajtajára.
De csak két véső volt közöttük.
Hogy vannak a rabok?
Érdeklődött Nakor. Ezt hallva Antoniban fölébredt a gyógyító. Kelletlenül eltolta magától Margaretet, és megszemlélte a foglyokat. Miután néhányat megvizsgált, így szólt. Hagyjatok nekik inni minél többet, de csak lassan. Kortyonként aztán vigyük őket a hajóra. Körbejárt a betegek között, még végül a szoborhoz ért. Különös viszketés vett erőt rajta.
Nakor?
Hívta oda az Isalánit. A kis ember oda sietett, és megnézte a bálványt. Körbejárta, és már éppen meg akarta érinteni, amikor Antoni rászólt.
Ne!
Nakor habozott egy kicsit, aztán bólintott. Az ifjú varázsló megfordult, és oda kiáltott a foglyoknak.
Hozzányúlt valamelyikőtök ehhez?
Mi nem, felelte a legközelebb álló férfi.
Az alakváltók viszont igen.
Alakváltók?
Hüledezett Nakor.
Azok a kígyószerű izék.
A férfi felkölgött.
Megláncolva tartottak minket ezekkel a sétáló kígyókkal. Addig változtak, amíg úgy nem néztek ki, mint mi. Mármint azok, akik életben maradtak közülünk.
Pontosította keserűen. Fiatalnak tűnt, de beesett szeme körül sötét karikák húzottak, és az arca is ráncosabb volt, mint azt a kora indokolta volna. A haját idő előtt megőszült tincsek csíkozták.
Mind bejöttek, megölelték azt az izét, aztán valami rövid esküfélét tettek a maguk obszcén nyelvén. Végül mindannyian az alkarjukba szúrtak egy hosszú tűt, és rákenték a szoborra a vérüket.
Hova tették a halottaitokat? Kérdezte Antoni riadtan.
A férfi az azzal szemközti ajtóra mutatott, amelyen Kalisz bejött.
Oda, arra vitték őket.
Az ifjú varázsló odarohant, futtában átugrott egy pricset is, lenyomta a kilincset, de az ajtó zárva volt.
Ki tudod ezt feszíteni?
Fordult Markushoz. Markus kalapáccsal és vésővel a kezében oda sietett és feszegetni kezdte a zárat. Néhány percen belül sikerült letörnie. A fiatalember kinyitotta az ajtót, majd a szája elé kapta a kezét és hátrált egy lépést.
Te jó ég!
Kiáltott fel, aztán elfordult és hányni kezdett.
Na akkor csinálj valami fényt,
kérte Antoni.
Mindenki más maradjon idekin.
Az Isalani kikapta a fáklyát az egyik zsoldos kezéből, és oda sietett. A fal mélyedésében emberi testek és rájuk hasonlító gyíklények halma hevert. A közönséges hullák is ijesztőek voltak, de a gyíklények teteme keltette fel igazán Anthony figyelmét. A felfúvódott, megfeketedett, valamik repedezett bőrén át vér és genny szivárgott. Zöld szájuk kicserepesedett, szemük pedig megfeketedett mazsolaként ült üregében. Arcvonásaik így is elárulták, hogy iszonyú kínok között pusztultak el. Köröm nélküli ujjaik vérbe borultak, amikor megpróbálták kikaparni magukat a kőfalon keresztül. A hatás még szörnyűbb volt, amikor észrevették, hogy egyes tetemek teljesen idegen lénynek tűnnek, még mások eltorzult arcvonásai az emberi alakulás különböző fokozatait mutatják. Te is érzed? Suttogta Anthony.
Érzek valamit, felelte akkor. E valami sötétet és gonoszat?
Anthony behunyta a szemét és mormolni kezdett. Keze intésére mágia gyűlt köré, aztán hirtelen kinyitotta a szemét, mégpedig olyan tágra, hogy Nakor szinte a teljes fehérjét láthatta a kék irisz körül.
Kifelé!
Suttogta rekedten. Az is elleni kisietett, de Anthony is követte.
Mindenkit vigyetek ki innét, aztán gyújtsátok fel ezt a helyet,
mondta Marcusnak és Kalisznak, majd olyan határozottsággal folytatta, amilyet még sosem hallottak tőle.
Gyújtsátok fel a többi házat is! A kinti épületeket, az istálókat, a konyhákat, a fő épületet, miután áthaladtunk rajta. Égessetek fel mindent!
Mindenki kifelé, kiáltotta Marcus. Miután az utolsó foglyot is kivonszolták az udvarból, égő fákját dobtak a hullarakásra. A ház raktár részében némi lámpaolajat és rongyot is találtak, és ezeket is a tűzre hányták. Marcus megparancsolta a zsoldosoknak, hogy fákjaikkal kezdjék felgyújtani a többi épületet is. Perceken belül hangos sistergést hallottak, amikor az elhagyatott istálóban felhalmozott száraz széna is lángra csapott. Aztán a konyhát és a szolgaszállást is tűzbe borították, majd kiküldtek néhány embert, hogy gyújtsák fel a főépület külső lakosztályait. Miután tüzet rakott abban a szobában, ahol Abigailt és Margaretet tartották, Kalisz megkérdezte. Mit találtál odabent, Anthony?
Holttesteket, felelte az ifjú varázsló.
Anthony? Mi az? Erőltette Marcus is. A fiatal ember egy percig csak nézte, hogy a zsoldosok beviszik a rabokat a nagyházba, és Nakor elvezeti őket az alagúthoz. Könnyek csorogtak az arcán, miközben azt suttogta.
Járványt küldenek a királyságra, Marcus. Egy olyan mágikusan létrehozott betegséget akarnak elterjeszteni, amihez képest a legrosszabb járvány, amelyről valaha is hallottunk, semmiség. Meg kell állítanunk őket.
Marcus szeme elkerekedett, aztán nagyot nyelt, és kézen fogva Abigailt elindult az uradalom központi épülete felé. Anthony és Margaret követte őket.